are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Chin Rádió újévi első magyar nyelvű adásában. A szerkesztők nevében is kívánok mindannyiuknak eredményes és boldog új esztendőt, erőben, egészségben. Mai adásunkat egy alkalomhoz illő zeneművel kezdjük.
Kodály új esztendőt köszöntő című kórusműve két változatban is létezik, gyermekkarra és vegyeskarra. Most az utóbbi változatot hallják a debreceni Kodály kórus előadásában. A néphagyomány szerint új évkor az első köszöntő nem lehet nő, mert akkor a ház szerencsétlen lesz. Ahol az új év első reggelén nem tartózkodott férfi, asszonylátogatót nem fogadtak. A hagyomány szerint néhány férfi és kisebb fiúgyermek jár házról házra a faluban. Csoportosan besétálnak a háziakhoz, ahol a legkisebb fiú megkérdezi, szabad-e új évet köszönteni? Ezek után elmondják verseiket. Ezekből néhány példa. Boldog új esztendőt kívánni jöttem én, ennek a szép téli napnak sugárzó reggelén. Vagy kicsi vagyok, székre állok, onnét egy nagyot kiáltok, hogy mindnyájan meghalljátok, boldog új évet kívánok. És még egy. Csúszik a nyúl a fagyon, új év napja ma vagyon. Azért jöttem, pénzt adjon, egészséges maradjon. Boldog új évet kívánok!
Wartburg várának restaurálásakor Moritz von Schwind osztrák festő 6 képből álló freskó sorozatot festett a templomba 1854-55-ben, amelyeken Árpádházi Szent Erzsébet életének főbb eseményeit örökítette meg.
Liszt gyakran merített ihletett képzőművészeti alkotásokból, a múlt év októberében a Sposalíciót mutattam be példaként. Ezek a freskók is felkeltették az érdeklődését, és elhatározta egy oratórium megírását. Handel óta az oratórium divatos műfaj lett, az operától lényegében azt különbözteti meg, hogy nem színpadi, hanem hangversenytermi előadásra szánja a szerző. Liszt Weimarban neki is látott a komponálásnak, de csak 1862-re lett kész vele. Nyilván magyarországi bemutatóra gondolt, mert egy november 10-i keltezésű Mosonyi Mihálynak írt levelében ezt írta. Ha óhajom valósággá válik, ez a mű az új magyar zeneirodalmat gyarapítja majd integráns módon. A Szent Erzsébet legendájának ős bemutatója a pesti Vigadóban volt, a Liszt által alapított pestbudai zenede negyedszázados jubileuma alkalmából. A hivatalos bemutatóra 1865. augusztus 15-én került sor Ábrányi Kornél magyar szövegével és Liszt vezényletével. Hatalmas volt a siker, a lelkesedés minden várakozást felülmúlt. Ábrányi Kornél e szavakkal áradozott Liszt művéről. A fentebbi nap Magyarország műtörténetében a legfényesebb, a legdicsőbb és a legmesszebbre kiható lapot fogja képezni. A magyar főváros alig látott még hasonló nagyszerű lelkesülési pillanatot. Az oratórium két részből áll, mindkettő 3-3 képből. Liszt így mutatta be a műve felépítését Mosonyi Mihálynak írt levelében. A mű kórusokra és szólókra oszlik, 6 zárt, de összefüggő számból áll, ezek a következők. 1. A gyermek Erzsébetet magyar küldöttség hozza Wartburgba. 2. Férje Lajos megfeddi, hogy már megint élelmet visz a szegényeknek, mire Erzsébet azt mondja, hogy csak rózsák vannak a kötényében. Mikor Lajos látni akarja, kiderül, hogy az élelem valóban rózsává változott. 3. Lajos a keresztes lovagokkal a Szentföldre távozik. 4. A király halála után anyja Zsófia őrgrófné szerzi meg a hatalmat, és Erzsébetet kiűzi Wartburgból. Az 5. részben halljuk Erzsébet imáját, a szegények kórusát és Erzsébet halálát. 6. Hohenstaufen Frigyes ünnepélyesen eltemeti a szentet. Liszt hiteles, régi egyházi dallamokat akart felhasználni művéhez, ezért különböző helyekről, emberektől várt segítséget, de jószerivel csak a magyaroktól, főleg Mosonyitól kapott jól használható anyagot. A partitúra végén Liszt felsorolt ezeket a dallamokat, és köszönetet mondott a segítőknek. A 2011-es Liszt év során a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Énekkar Kocsis Zoltán vezényletével mutatta be a terjedelmes és igényes művet. 2015-ben a bemutatás 150. évfordulóján ismét a Vigadóban hangzott fel a teljes oratórium, amelyet a tévé segítségével az egész ország láthatott. Most egy kórus részletet mutatok be a Szent Erzsébet legendája első részéből.
Yeah.
Karai József Budapesten született 1927. november 8-án, tanulmányait Budapesten és Pécset végezte 1935 és 1946 között. Zenei tanulmányait viszonylag későn, 12 éves korában kezdte. A II. Világháború végén besorozták, majd a háború után a villamosműveknél volt segédmunkás. 1947 és 54 között Viski János és Farkas Ferenc növendékeként zeneszerzést tanult, majd Ferencsik János és Kórodi András irányításával karmesteri tanulmányokat folytatott a Liszt Ferenc Zeneakadémián. 1948 és 1969 között több budapesti kórust vezényelt. Ez az időszak nagy mértékben hatott pályájára, számos kóros művet komponált. 1969 óta szabadúszó zeneszerzőként instrumentális műveket, dalokat, kantátákat szerzett. Kompozíciói közül körülbelül 90 Magyarországon, 40 pedig külföldön került kiadásra. Lemezfelvételeinek száma meghaladja a 100-at. Ezeket a műveket világszerte játsszák. Az Estélli nótázás egyik legnépszerűbb kórusműve. A darabot az 1991 és 2014 között Finta Beatrix vezetésével működő ottawai magyar kórus is műsorra tűzte, és ennek a felvételét halljuk most. Az előadásra az ottawai unitárius templomban került sor. Zongorán kísér Palencsár Edit.
Önök a Barangolót hallják Pap Hortenzia szerkesztésében. Európában farkasordító hideg van, ezért ma olyan falvakba látogatunk, melyek nevében szerepel a farkas szó. Farkasjuk község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az Ózdi-patak völgyfőjében épült fel Miskolctól 50 kilométerre nyugatra, Ósztól 6 kilométerre az Egerbe vezető út mentén. Környékén sok az erdő. A hagyomány szerint egy farkasok utáni hajtóvadászat után kapta a hely a farkasjuk nevet. A völgyet mocsár, a domboldalakat erdő borította. A mai meddőhányó helyén a 19. század elején még farkasjuk tanya állt. Itt volt az egykori földesúr vadőreinek és erdőkerülőinek a lakóhelye. Az 1914-ben a közelben megnyitott szénbánya sokáig nyújtott munkát a lakóknak. A település a bánya bezárása után válságba került, és lakói úgy döntöttek, különálló településként több esélyük van a fennmaradásra. Vasfarkas falva mezőváros Ausztriában, Burgenland tartományban, Felső Őrtől 10 kilométerre a Lapincs völgyének felső szakaszán. A település története a római időkig nyúlik vissza. Azt, hogy már a Krisztus születése előtti időben is éltek itt emberek, bizonyítja az a sírkő töredék, melyet 1934-ben találtak, és ma a Kismartoni Tartományi Múzeum kiállításán látható. A római kori lakosság feltehetően a kelta-pannon népesség maradványa volt. A népvándorlás idején a település elnéptelenedett, a 9. században Nagy Károly serege nyomában, aztán bajor telepesek jöttek erre a vidékre. A magyar honfoglalást követően határőr település állt itt. Farkasfalva első önálló okleveles említése 1365-ből származik Valhó alakban. A településnek a trianoni békeszerződésig Vas vármegye Felső Őri járásához tartozott, illetve a település, a trianoni, bocsánat, megismétlem ezt a mondatot, hogy érthető legyen, a település a trianoni békeszerződésig Vas vármegye Felső Őri járásához tartozott, 1921-ben Ausztria Burgenland tartományának része lett. Következő állomásunk Farkaslaka, falu Romániában, Hargita megyében, a Felső Nyikómente legjelentősebb községe. Székely udvarhelytől 13 kilométerre északnyugatra a Nyikó nevű patak két partján a Gordon tető nyugati előterében fekszik. A település neve eredhet a régi pogány időkből, a farkas totemállat nevéből, viszont a hagyomány szerint a közeli erdőkben sok farkas lakott, amelyek néha a faluba is bemerészkedtek, és az őrizetlenül hagyott lovakat megtámadták. Így a farkas lakta névből eredhet a farkas laka név. 1910-ben 1327 lakosából 1326 székely magyar volt, és egy német. A trianoni békeszerződésig Udvarhely vármegye udvarhelyi járásához tartozott. Székely eredetű lakói a magyar nyelvet használják anyanyelvként, de több helyi szó és kifejezés tarkítja nyelvüket. Hagyományos foglalkozás itt a szénégetés, amit a falu lakói közül még ma is többen űznek. Férfiaknál hagyományosan fehér gyapjúposztó alapú székely harisnya, leginkább fekete sújtással és székely ing, kis mellénnyel, amit árvalányhajas bárányből sapka vagy ritkán kalap és magas szárú fekete csizma egészít ki. A női viseletet szintén fekete csizma jellemzi, a fehér harisnya fölött színes szoknya, amelyet a székelység és a magyarság színei a fekete, piros és zöld függőlegesen csíkozott váltakozása teszi díszessé. Farkaslaka Tamási Áron székely író szülőfaluja, sírja két cserfa között, a templom mögött áll síremléke egy kvarcit kődombormű, Szervácius Jenő és Tibor alkotása, szülőháza emlékmúzeum. De itt született Fancsali Dániel, 5. Ferdinánd király gyóntatója, valamint Suka Sándor magyar színművész is. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Nagy Magyarországra látogatóknak.
tél, fust a tél, jön a tavasz, utolér, jön óriás sereggel, jön hóolvasztó meleggel, fust a tél, fust a tél.
Az Ottay Magyar Ház és közösségünk életéből.
A 28-as számú Kölcsey Ferenc cserkész csapat cserkész vacsora és tánc estét rendez, amelyre tisztelettel meghívjuk önt, kedves családját és barátait. A helyszín az ottawai Magyar Ház, 43 Capital Drive, az időpont január 26-a. Jegyeket január 23-áig elővételben lehet vásárolni Adai Jutkánnál, Balla Ágnesnél, Sinka Katalinnál, valamint a Magyar Házban. Megjelenésükkel az ottawai magyar fiatalokat támogatják, adományokat a 28-as számú Hungarian Scouts névre fogadunk el. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai magyar katolikus közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet istentiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91.
Pötyöget a hó, már maszatul a fény, lefelé az utca, csoszogatok én, fekete kutyám, belepi a tél, fekete kutyámnak a színe fehér, fekete hajam megeszi a tél, zizek a fehérség, derek amíg ér. Ide bennünk szeme kacagol, aki oda kinyál, fog a vacogol, ha röpül a szám, visítoz a láb, ha lobog a kályha, tömöm a pipám, csikorog a hó, csivok a rigó. De a kaibában ropog a dió. Buhul a homár, nyikorog a pásztor, tekereg a nyár.
Újévi szokások, babonák, hiedelmek, tiltások. Az óév végét és az új esztendő kezdetét ősidők óta a világon mindenütt megünneplik. A föld nagy részén ezt az ünnepet ma már nem kötik túl szigorú vallási szabályok. Időpontjának meghatározása a legtöbb országban már nem kapcsolódik az égitestek megfelelő pozíciójához, sokkal inkább igazodik a naptári évhez. Az emberek szilveszter éjszakáján vigadnak, búcsúztatják a mulandóságot jelképező óévet, majd éjfélkor köszöntik az újjáéledést szimbolizáló újévet. A nyugati világban sokféle óévet temető és újévet köszöntő szokás létezik. Szilveszter éjjelén pontban éjfélkor az összes ajtót kitárják, hogy az óév kimehessen, ugyanis, ha nem távozik, az újév nem tud bejönni. Sokfelé tartanak újévkor harsány mulatságot, jellegzetes ünnepi ételeket készítenek, sok-sok személyes megtisztulási fogadalmat tesznek. Az év első napján fontos, hogy kivel mi történik elsőként, mert az egész évre ez lesz a jellemző. Az emberek képzetében ugyanis az a hiedelem járja, hogy egész évi tevékenységünkre kihat, miként cselekszenek, mit csinálnak, mit esznek, hogyan érzik magukat új év napján. Szerte Európában az új év a szerencsejóslás vagy szerencsevarázslás ideje. Január 1-e új év Szilveszter pápától kapta a nevét, akit 314-ben választottak a keresztény egyház vezetőjének, és 335-ben, éppen december 31-én hunyt el Rómában. Nálunk a középkorban januárt Boldogasszony havának hívták. Bár korábban, mint egy a kicsaponkó vigassággal járó pogány ünnep ellensúlyozásaként, a keresztény egyház karácsony 8. napját, január 1-jét, kiskarácsonyt ünnepelte. Ma már a világ nagy részén az új évet köszöntik a hónap első napján. A vidám ünnepségek mellett számtalan hiedelem és hagyomány is kötődik e naphoz. Hazánkban a január eleji évkezdet a Gergely-féle naptárreform 1582 óta vált általánossá, véglegessé 1691-ben, amikor 11. Ince pápa tette meg e napot a polgári év kezdetévé. Ez a nap jelentette az új évet, valamint a télközépi ünnepkört. A télközépre eső, karácsonyi, újévi évkezdés a napév szerinti időszámítással együtt honosodott meg Európában. Feltételezhetjük, hogy a honfoglaló magyaroknál az évkezdés őszre vagy tavaszra eshetett. A nomadizáló pásztornépeknél a két időpont jelentőségét növelte a nyári legelőkre vonulás és az őszi, téli legelőkre szállásra való visszavonulás gyakorlata. Ennek a régi tavaszi-őszi évfordulónak emléke az őszi és tavaszi pásztor ünnepekben maradt fenn. Ezek azonban egy évezred alatt más jelleget öltöttek. Az évkezdő újévi szokások főként abból a hitből nőttek ki, hogy a kezdő periódusokban végzett cselekmények analógiás úton maguk után vonják e cselekmények későbbi megismétlődését, ezért az emberek, hogy az egész évi jó szerencsét biztosítsák, igyekeztek csupa kellemes dolgot cselekedni. A Dunántúl egyes részein úgynevezett tollas pogácsát sütöttek. A pogácsák közül előre kijelölték, melyik családtaghoz tartoznak, és egy-egy tollat szúrtak beléjük. Majd a tollak sütés alatti sorsából következtettek az emberek sorsára. Akinek a tolla megégett, az már nem érte meg a következő tollas pogácsa sütést. Általános az a szokás Klézsen, hogy új év előestéjén a tyúkokat egy abroncsból etetik, annak érdekében, hogy a tyúkok egy helyen toljanak. Itt analógián alapuló mágiáról beszélhetünk, hiszen a tyúkok egy helyen fognak tojni, mert egy helyből ettek. Egy másik hiedelem szerint a moldvai magyarok abban hisznek, hogy az új év éjjelén az állatok emberi nyelven beszélnek közöttük. Arról tanácskoznak, hogy hogyan viszonyult az új évben a gazdájuk hozzájuk. Ha valaki kíváncsi rá, meghallgathatja, de az életébe kerül, mert másnap meg is fog halni. Egy harmadik hiedelem szerint az új év első látogatója férfi, akkor abban az udvarban születendő jószág hímnemű lesz, ha pedig nő, akkor nőstény lesz. Ismert szokás volt vidéken a nyájfordítás is, a cél az volt, hogy az állatok felébredjenek és a másik oldalukra feküdjenek, így gondolták szaporoságukat biztosítani. Erdélyi hagyomány a nagyobb ünnepeken, így húsvétkor és pünköstkor is, a tüzes kerékengedés. Szalmával betekert kereket meggyújtottak, és legorították a domboldalról. Úgy tartották, a kerék összeköti az óesztendőt az újjal. Sok családban szokás szilveszter napján szerencsepogácsát sütni. A szerencsepogácsa úgy készül, hogy sima pogácsák egyike közepébe érmét teszünk, és aki megtalálja, azt éri abban az évben a legnagyobb szerencse. Fontos azonban, hogy a pogácsa még az új évben elfogyjon. Ha már a szerencsepogácsánál tartunk, térjünk ki azokra a hagyományos ételekre, amelyeknek fogyasztása bőséget, szaporaságot és főleg anyagi gyarapodást varázsol. A lencse, a bab, vagy bármilyen más apró szemes étel fogyasztása szerencsét hoz. Viszont a szerencse csak abban az esetben következik be, ha megfőtt lencse pontban éjfélkor a konyhaasztalra kerül. Szintén szerencsés lesz az ember, aki új év napján malacot eszik, mert a malac előre túrja a földet, vagyis kitúrja a szerencsét. Sőt, kunkori farkát meg is lehet markolni, így aztán garantáljuk szerencsénket a következő évre. A lábas jószág, csirke vagy tyúk fogyasztása azonban tilos, mert az hátrafelé rúg, elkaparja a szerencsénket. Óvatosan kell bánni a hallal, mert a folyómenti vidékeken szerencsét hoz, ahány pikkely, annyi pénz, máshol viszont baljós állat, hiszen vele együtt elúszik a háziak szerencséje is. Új év napján tilos a mosás és a teregetést, mert az valakinek a halálát hozza, továbbá tilos kidobni a szemetet, mert kidobjuk vele szerencsénket a házból. Ezen a napon tilos kölcsönkérni, vagy kölcsönadni bármit, beleértve pénzt, használati tárgyat is. Azonban kölcsön helyett lehet ajándékozni. Általában karácsony napján és az ezt megelőző néhány ünnepnapon, aki tehette, megajándékozta a szegényebb falubelieket és rokonait. Nem szabad orvoshoz menni vagy orvost hívni, mert akkor betegséggel töltjük az elkövetkező esztendőt. A szilveszter éjjelén megfájduló fog valaminek a halogatását jelöli, amit már nem szabad tovább görgetnünk az új esztendőben. Éjfélkor, az első óraütéskor elfújják a gyertyát, és csak az utolsó óraütéskor gyújtják meg újra. Aki ilyenkor hátra nézve nem látja meg a saját árnyékát, az bizony megrendelheti a koporsóját. Most egy rövid szünet után visszatérünk, közben hallgassanak meg egy dalt, Szalóki Ági előadásában, címe Új esztendő.
Új esztendő, végságszerző, most kezd újulni. Újulása végörömet szokott hirdetni. Hirdeti már a messiást, eljöttnek lenni. Legyetek a nagy Istennek igaz hívei. Alsó kékig, felső kékig dicsért uradat. Urad áldjad, menj föl tenger, te megtartódat. Megtartódnak, táplálódnak, mondj hozsannákat. Hozsanna néked, Úr Jézus, mondj jó napokat. Áldott Jézus, dicső Krisztus, kedvez népednek. Borbúzával, bőterméssel látogasd őket. Esztendő, végságszerző, most kezd újulni. Újulása végörömet szokott hirdetni.
Ha új év napján az első látogató asszony vagy lány, az szerencsétlenséget jelent. Viszont ha férfi csenget be elsőként, az éppen az ellenkezőjét jelenti, mégpedig szerencsét. Rendkívül fontos. Új év napján ne veszekedjünk. Tartózkodjunk a viszálykodástól, perpatvartól, mert különben az egész évet veszekedéssel fogjuk tölteni. Jó tanács, a szerelmeseknél, házasulandóknál tele legyen a mézes bötön, illetve legyen méz a háznál, ugyanis, ha a szerelmesek megkenik ajkukat mézzel, és éjfélkor úgy váltanak csókot, akkor édes és hosszú lesz a szerelmük, vagy a házasságuk. Más szerelemjóslás. A régi hagyományok egyike volt az, hogy a lányok gombócok közepébe apró papírokat helyeztek, amelyeken egy-egy férfi név szerepelt. Pontosan éjfélkor bedobták a forró vízbe, az elsőként felbukkanó férfi név leendő férjük nevét árulta el. Régi korok szokása közé tartozott az ólomöntés vagy gyertyaöntés. Az egyiknél ólmot olvasztottak, a másiknál gyertyafaggyút, vagyis viaszt. Mindkét eljárás azonos. A felmelegített anyagot hideg vízbe öntik, és megnézik, milyen alakot vet fel. Az alakok formák jellegzetességei utalnak a jövendőre, a formák egymás utánisága az időben előre haladó eseményeket vetítik előre. Egy másik babona a jövendőbeli házasságról szólt. A lányok megrúgták a disznóolfalát, és ha a malacok röfögtek, azt jelentette, hogy az új évben bekötik a lány fejét. Úgy tartották, hogy az első újévi férfi látogató lesz a leány férje. Egy másik házasságjósó hiedelem erre a napra, amelyik lánynak először viszi el a kutya a kocsonyacsontját, az megy leghamarabb férjhez. A vénlányoknak azonban nem sok jót hozott az új esztendő. A legények szalmabábút raktak ki azokhoz a házakhoz, ahol idősebb leányért előfordult, hogy a háztetőre rakták fel a bábút. Ha a gazda odafigyelt, nyakon csíphette a legényeket, elvette a létrát, így büntetésből egész éjjel a háztetőn kellett tölteniük az éjszakát. Az idősebb lányok mellett a gazdákat is megtréfálták a legények. A kilincshez kecskét kötöttek, így a háziak nem tudták kinyitni az ajtót. Ennél elterjedtebb szokás volt, hogy a kertkapukat és az ajtókat kicserélték egymással. Esetleg elrejtették. A gazdának olykor több napjába telt, amíg megtalálta a sajátját. Időjárás jóslató nap is ez. Számos népi hiedelem vonatkozott a jövő évi időjárásra is. A hajnali időjárásból az egész évre következtettek. Például a szép idő jó termést jelentett. A csillagos ég pedig azt, hogy nem lesz hosszú a tél. Egy másik hiedelem szerint, ha januárban nem fagy, akkor márciusban és áprilisban jönnek a fagyos napok. A bíborvörös felhős napkelte új szeleket és zivatarokat hoz az évre. Új év első napján a hideg északi szél pedig hosszú, kemény telet jelent. A bukanvinai székelyek hagymából jósoltak a következő év időjárására. A gazda félbevágott egy fej vörös hagymát, 12 réteget lehántott róla, ezek jelképezték egyenként a hónapokat. Mindegyikbe egy pici sót szórt, amelyikbe elolvadt a só reggelre, az a hónap csapadékosnak számított, ha viszont megmaradt a hagymalevélben a só, akkor az száraz hónapnak ígérkezett. Honnan ered a durrogtatás, a tűzijáték és a trombita szó? Az új év köszöntésének két fontosabb formája alakult ki. Az egyik az ajkeltés. Éjfél után a fiúk kolompal, ostorral, kerepelővel járták az utcákat, lármával köszöntötték az évet. A másik szokás szerint a fiúk házról házra jártak, köszöntő verseket és énekeket mondtak. Jutalmul pedig tejet, diót vagy almát kaptak. Az ajkeltő szokások célja az ártó és rontó erők távoltartása volt. Magyar tájegységeken ennek a célnak felel meg az éjféli harangozás. Miért éppen pezsgőt iszünk szilveszterkor? A pezsgő nagyon sokáig csak a leggazdagabbak itala volt. Egy francia szerzetes az 1600-as évek végén állított elő először, véletlenül, borból pezsgőt. A Habsburgok létrejöttéhez szükséges erjesztés ezután egészen a 19. század közepéig egyedileg üvegenként végezték, ami azt jelentette, hogy egy üveg pezsgő elkészítése 2-3 évet is igénybe vett. Az 1850-es évek óta ismert tankpezsgő készítés, vagyis az az eljárás, amellyel hatalmas tartályokban egyszerre 7-8000 palacknyi pezsgő is előállítható egyszerre. Érthető módon az új gyártási technika a pezsgő árának jelentős csökkenéséhez vezetett, és ezáltal a kiváltságosak itala az egyszerű földi halandók számára is elérhetővé vált. A luxus érzete azonban mind a mai napig hozzákapcsolódik a pezsgőiváshoz. A szilveszteri szokás lényege tehát az, hogyha drága, úritalt iszunk az új év első perceiben, a folytatás is gazdag, úri és fényűző lesz. Hát ezeket a szokásokat találtuk a kedves hallgatónknak, remélem, hogy találtak közte olyat, amely ismerős volt önöknek, és találtak közte olyat, amit a jövő évtől kezdve bevezetnek, mint családi szokást az életükbe. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket!
Tányéros cudarvilág, iszunk egy kortyocskát. Cintányéros cudarvilág, lopunk egy csókocskát. Cintányéros cudarvilág, amíg adhatnak édes nők. Cintányéros cudarvilág, addig ígyunk meg a festőt.
Addig iszom, addig iszom, híg a virág, ez a piszom. Mert aranyos kedvem van, van, de csak ugyan.
Erre rica, arra rica, hely katica, hely marica, pattogatott kukorica, jössz te ide mellém, na, drága viola. Itt az italt, fújt el a dalt, úgy se sokáig. Cintányéros cudarvilág, iszunk egy kortyocskát. Cintányéros cudarvilág, lopunk egy csókocskát. Cintányéros cudarvilág, amíg akadnak édes nők. Cintányéros cudarvilág, addig égjük meg a festőt.
Nyugodalmas pihenést a nap hátra levő részére, és egy kellemes új hetet kívánunk. A jövő vasárnap este 7 órakor ismét jelentkezünk. Visszavárjuk Önöket!
Nagyon-nagyon szépen köszönjük! Csak egy gondolat, ami miatt mi most itt nem a pop-rock műfajt fogjuk bemutatni. Szerettünk volna valami különlegeset hozni ide ma. Ezért elhoztuk azt, ami szerintem mindannyiunknak nagyon fontos kell, hogy legyen. Van egy gondolat, amit szeretnénk most idézni. A hagyományt nem ápolni kell, mert nem beteg. Nem őrizni, mert nem rab. Hagyományainkat megélni kell.
Hogy a kocsi ne rázzon, hogy a babám gyönge szíve ne fájjon. Nincs az úton se patika, se gyógyszer, se orvos, A szerelem betege, két fekete szemmel vagyok még verve, két fekete szemmel vagyok még verve, még verve. Nem gyógyít meg, csak a babám szerel. Lassan kucsis, hogy a kocsi ne rázzon, hogy a babám gyönge szíve ne fájjon. Nincs az úton se patika, se gyógyszer, se orvos, babám gyógyít, nem a katona orvos. Beteg vagyok, a szerelem betege, két fekete szemmel vagyok megverve, két fekete szemmel vagyok megverve, megverve. Nem gyógyít meg, csak a babám szerelme. Két fekete szemmel vagyok megverve, megverve. Gyógyít meg, csak a babám szerelme.
Legyen előtted mindig út, fújja a hátad mögül a szél, melegen süsse arcodat a nap, az eső puhán essen földjeidre, s még újra találkozunk, hordozzon tenyerén az Isten.
Ide csalogatom a sötétben.